Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Mai műsorunk miatt egy kicsit szabadkoznom kell. Ugyanis nagy divatja van annak, hogy bizonyos témákat a zászlóra tűznek ki. Ha szótárunkból bizonyos szavakat zászlóra tűzünk, így egy idő után minden szavunk terhelt lesz. Már nem lehet azt mondani például, hogy családbarát, mert ezzel mindenki anyagi kedvezményeket ért. Vagy azt, hogy változunk a korral, mert ezzel egyértelműen egy mobiltelefont látunk valakinek a kezében. Egy társaságban beszélgettünk, és szóba került, hogy milyen fontos a házastársak között a másság elfogadása. Persze a férj rögtön tiltakozott, hogy ő nem másság. Egyik egyházi fórumon tiltakoztak az ellen, hogy a szolgáló szeretet legyen a címe egy cikknek, mert van, akinek a kommunista rendszer szólamai jutottak az eszébe. Ez valami képtelenség. Ahogyan lassan elfogynak a szavaink, és már semmit nem lehet kiejtenünk a szánkon. Mi a megoldás? Egyrészt talán nem kellene annyira félnünk a szavaktól, és azoknak a valódi tartalmát kellene néznünk. Másrészt viszont óvakodnunk kellene a szlogenek gyártásától, mert ezzel mi magunk is erősítjük ezt a rettenetes folyamatot. Akkor miről is lesz ma szó? A házasság ünnepéről. A különböző egyházak együtt döntöttek úgy, hogy ez a februári hét a házasság hete. Szombaton a deáktéri templomban lehetőség nyílik arra is, hogy a házaspárok megerősítsék fogadalmukat. A hét fő témája a megbocsátás. Következő riportunk bizonyítja, hogy nem egy új szólamról van szó. Csókai Andrást sokan ismerik, neves agysebész. Kevesen hallották feleségét. Házasságuk válságáról és megújulásáról beszél.
Boldog házasságban éltünk, és egyszer kiderült, hogy a házasságunkba beköltözött egy harmadik személy, akiről én nem tudtam. A férjem rövid húzavona után, de végül is elköltözött nem hosszú időre, 5 hónapra. Az egész dolog 2,5 évig tartott, hogy nem tudta a voksát letenni véglegesen a családja mellett. Megküzdöttük, megszenvedtük az egész család, a férjem szülei is, én is, a gyerekek is, az én édesanyám is, de örülök, hogy ez az időszak elmúlt, senkinek nem kívánom. Nekünk egy működő, szeretetteljes házasságunk volt, aminek a gyökerei elég mélyen vannak, mert még kislányként, tehát 14 évesen ismertem meg a férjemet, ő volt akkor 16 éves. Aztán összeházasodtuk, és jöttek a gyerekek, és mi tiszták akartunk maradni, szóval mi ezt így terveztük el, és ez egy darabig sikerült is. És amikor megtörtént a baj, kiderült, hogy mégse olyan kerek a világ, akkor az egy nagyon nehéz 2,5 év volt bennem, a hitet azt tartotta, hogy ez a dolog ez egyszer már működött. Mi minden szempontból megértettük egymást, minket összekötnek a gyerekeink, és úgy gondoltam, hogy ha férjem megérti azt, hogy a házasság az nem olyan, mint egy cipő, amely kimegy a divatból, és majd kidobom, és egy életem van, most nekem az egy másik ember a fontos, akkor vele kell élnem az életemet. Én reméltem és bíztam abba, hogy ő erre rá fog jönni. És akkor újra visszaáll a régi rend, és mi éljük tovább ugyanazt a boldog család életet, amit előtte éltünk. Nagyon nehéz és bölcsnek kell lenni. Bosszúból semmit nem szabad tenni a másik ellen, azért, mert megalázottnak érzi magát az ember. Hogy a részletekbe nem menjek bele, azért ez sok-sok megbocsátásból, és sok-sok fölösleges megbocsátásból is áll, mert ugye az ember mindig megbocsájt, amikor a másik a bocsánatát kéri, és aztán egy visszaesővel találkoztam legközelebb. Én nagyon szerettem a férjemet, és én örültem, hogy megbocsájthatok neki, és mindig hittem neki, holott az édesanyám, meg a barátok mondták, hogy hát te nem gondolod komolyan, hát aki már ennyiszer visszaesett, azt gondolod, hogy majd most nem esik vissza. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy én örülök, hogy ilyen hülyén kitartó tudtam lenni, és kivártam, amíg eljön az igazi bocsánatkérés, ami után nem volt újabb visszaesés.
Azért nem annyira egyszerű mindig, mert az ember fél. Az újabb sérüléstől önben nem dolgozott ilyen félelem?
Biztos dolgozott, de jobb volt megbocsájtani, mint eltaszítani magunktól. És az az igazság, hogy már nem én voltam egyedül. Én mögöttem akkor már állt 3 kisgyerek. Azoknak a kisgyereknek édesapára volt szüksége, mégpedig nem egy akármilyen édesapára, egyre az igazira. az édesapára. Én nem választhattam más férfit, hiszen az olyan szerető édesapja soha nem lehet, mint az igazi. Arról nem is beszélve, hogy az én gyerekeim nagyon jóba voltak az édesapjukkal. Tehát én nekem nem is lett volna jogom haragszom rád ott játszani, hogyha ő tényleg kéri az én megbocsátásomat. Nem én vagyok a legfontosabb személy már akkor egy családban, amikor az a család 5 főből áll. Nem sokat gondolkoztam azon, hogy én örültem, hogy megbocsájthatok. Előfordulhatott volna az is, hogy esze ágában nincs bocsánatot kérni, hanem sarkon fordul, elmegy és fütyül rám is, és a gyerekekre is. Ilyen is van. Nem szabad felégetni minden hidat. Tudom, hogy könnyű nekem már most mondani, mert aki benne van a problémában, annak ez sokkal nehezebb. De megtartani azt a hidat, ami még összetarthat minket. Egyszerűen csak megpróbálni, ha szomorúnak is, de a szerető feleségnek megmaradni, ahova vissza lehet menni. Hazaköltözött, és másképp kezdett el élni. Nem úgy ült otthon, mint egy rakás szerencsétlenség, aki el van foglalva a saját bujával, bajával, hogy az embernek az volt az érzése, hogy nem is itt szeretne lenni, hanem máshol. De hát muszáj, mert ugye ezek az elvárások is, akkor én most demonstrálom, hogy én most hazajöttem, és most itthon ülök. És akkor jött a változás, amikor már úgy volt otthon, hogy azt mondta, hogy örül, hogy itt van, és örül, hogy visszajön. A szülei olyan vallásos irodalmat adtak a kezébe, Gyökösi Endre füzeteit, Bulád atya füzeteit, amiben az András magára talált, és orvosságot, gyógyírt talált a saját problémáira. Minden szabad idejében falta, olvasta, reggel rendszeresen misére járt. Akinek az életén látszik, hogy gyökeresen megváltozott, abban nem nehéz hinni. Ezt meg lehet csinálni, mint egy színész, mondjuk egy héten, két héten, hónapon keresztül, de ő egy fél éven át is így élt, sőt, ő ma is így él, és most már elmúlt 10 év.
Valóban minden visszazökkent a régi kerékvágásba?
Én is tanultam abból sok mindent, hogy ő akkor elment. Kis dolgokból nem kell túl nagy problémát csinálni, én ezt tanultam. Amin nem kell kötözködni, azon ne kötözködjön az ember. Én régen azt hittem, hogy nekem kell őt megnevelnem. Most már nem hiszem ezt. Sokkal fontosabb az, hogy mi békében és szeretetben legyünk, mint hogy a papucsát most felvette, vagy nem, vagy a fésűt oda tette, ahova én szeretném, vagy nem. Annyira lényegtelenné váltak ezek a dolgok, amikor ő nem volt otthon, és én arra gondoltam, hogy én nekem az 100-szor többet ér, hogy mi ugyanúgy együtt legyünk, mint régen, mint hogy hol egy papucs, vagy hogy morzsázott, vagy nem morzsázott, fölsöpörte, nem söpörte. Annyira eltörpülnek ezek a kis vacak problémák, hogyha az alap jó.
Pontosan úgy hangzik ez a motto, hogy a megbocsátás és a megújulás ereje. A megbocsátást valóban megújulás követi?
Nálunk megújulás követte, nem tudom, hogy ez így kell legyen minden kapcsolatban. Nekünk utána még született 2 gyerekünk, és van egy életünk háború előtt és háború után. Ha nem akarjuk, hogy a gyerekek értsék, hogy miről beszélünk, akkor így szoktuk mondani, hogy kérdezi, hogy mikor történt, csak mondom, hogy hát az még háború előtt volt. Egy elhagyott férj és egy feleség se a gyerekeinek nem jó, se önmaguknak. Látom, hogy a nem tudom én hanyadik, nem házasság, csak élettársi kapcsolat, ugyanúgy tönkre megy, jön egy következő, és abból is lehet egyedül maradni, tehát nem megoldás. 27 éves az egyik, 25 éves a másik fiam. Ők nem vonják kétségbe, hogy a házasság az egyedüli út, de vonakodnak belelépni, mert félnek tőle, mert azt látják, hogy valóban olyan sok a sikertelen házasság, ami többségében sikertelen, abban az ember azért mégiscsak félve lép bele. Fél attól, hogy majd az övé is az lesz, és minden ezt csugalja. A bulvárlapok, az újságok, a televízió, és sajnos igaz, hogy 10 családból 5-6 válással végződik a házasság.
Ön szerint hol csúszik félre ez a sok házasság?
Nem divatos szó az, hogy alázat. De én úgy érzem, hogy a házasságba részt venni, ahhoz is alázat kell. Tudomásul venni, hogy nem én vagyok az első, ne akarjunk rivalizálni. Tudjak örülni az ő örömének és a sikerének. Ha kell, tudjak mögötte maradni, és őt hátulról támogatni.
De ön például az teljesen elégedett ezen az életúton, a saját házasságában?
Számomra kerek a világ, egészségesek a gyerekeim, de minden pillanatban beüthet a baj, betegség, bármi, és akkor már rögtön nem lenne ilyen kerek. Tehát én most éppen abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy rendben vagyok a családommal, a házasságommal, a szüleink ugyan már a 80 fölött vannak, de békében és szeretetben vagyunk velük. Én azt hiszem, hogy én boldog ember vagyok.
rám, nem hajolnál, te sem múlnál, ha nem múlnék, ha én hozzád nem hajolnék.
Én sem múlnék, ha nem múlnál, ha te hozzám nem hajolnál, te sem múlnál, ha nem múlnék, ha én hozzád nem hajolnék.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Ez a hét a házasság hete. Néhány éve kezdeményezték ezt az ünnepet. Az egyik cél az volt, hogy az egyre jobban terjedő és felszínes Valentin napját megtöltsék tartalommal. A szentgáli házaspárral beszélgetett Vörös Virág.
Mióta tart a házasság?
26. éve. Tavaly volt a 25. házasság.
Én nekem 40-nek tűnik, de Nóri szerint még csak 25, úgyhogy.
Ez jó.
Ilyenkor a feleségek meg szoktak sértődni.
Jaj, de úgyis Istenem.
Hát mert ismerem a férjemet, és ismerem és szeretem a humorát, és tudom, hogy mi a humor, és mi a komoly.
Úgy indult, ahogy minden fiatal, tehát megismerik egymást, egymásba szeretnek, és úgy gondolják, hogy együtt szeretnék az életüket tölteni. Én inkább azt mondom, hogy hogyan alakult utána, úgy az az érdekes. Tehát bennem volt akkor egy indítatás, hogy valamilyen módon azért egyházi esküvőt is kellene kötni, nem csak polgárit. Ez a családi neveltetésemből adódott. Nóriban ez kicsit később fogalmazódott meg, úgyhogy amikor a 10 éves házasság évfordulónk volt, akkor kvázi még egyszer házasságot kötöttünk, akkor Nóri is megfogadta azokat a fogadalmakat, amit annó nem tett meg. És ezt azért mondom így, mert 25 év után azt mondtam, hogy nagyon boldog házasságban élünk, és ez innen indult, hogy az Isten jelen van a mindennapi életünkben. Hogyha ez nem volna így, akkor valószínűleg nem volna 4 gyerekünk, meg nem lennénk ilyen mosolygósan 25 év után.
Nem hívő családból jöttem. Én nekem gyakorlatilag a férjem kapcsán is találkoztam a hittel. A házasságkötés volt az első olyan aktusa az életünknek, meg az én életemnek is, amikor az Istennel találkoztam. Hát aztán a később életünk úgy alakult, hogy megmérettünk, és igencsak nehéz időszakok következtek ugye a harmadik gyerekünk kapcsán az életünkben, amikor aztán igazából lelkifogódzó csak a Istenben nyertünk, és azt gondolom, hogy a igazi hitünk az innen datálódik. Hát az első 2 gyerekünkkel nem volt semmi probléma, és a harmadik gyerekünk betegen született, egy elég súlyos szívhibával született, aminek kapcsán ugye az első 2 éve a gyereknek egy állandó bizonytalanságba telt, és egy állandó félelembe részünkről, hogy elveszítjük. Nagyon nehéz időszak volt ez lelkileg elsősorban, ami viszont azt gondolom, hogy nagyon nagy hozadéka volt a kapcsolatunkban is, és az Isten hitünkben is. Ahogy ezt végigcsináltuk, amilyen támaszra, segítségre találtunk barátaink között, az minket nagyon megerősített. Ez mind a kettőnknek egy alapélmény a házasságnak és a kapcsolatnak.
Gyakran megtörténik az, hogy egy ilyen próbatétel során pont, hogy nem bírják ki a felek, és pont, hogy negatív hatással van a kapcsolatra.
Hát igen, de az ilyen helyzetek az mindig ugye egy választóvíz, hogy az ember vagy Istenhez fordul, és akkor egy nagyot tud lépni, vagy pedig elfordul tőle, mert azt gondolja, hogy ha őt valaki sújtja ezzel, akkor ő azzal nem kíván semmilyen közösségben élni. Nyugodt élet körülmények között az ember nem nagyon lesz hívő. Tehát nincs szükség egyszerűen Istenre. Kérdezett helyzetek kellenek, és ott dől el, hogy erre megyek, vagy arra megyek, közeledek, vagy távolodok. Hát mi nagyon gyorsan, ha úgy tetszik, eldöntöttük, hogy melyik irányba megyünk. És azt gondolom, egy normál szülő azt nem nagyon tudja feldolgozni, még az, hogy beteg a gyereked, az, hogy elveszítse a gyerekét, abba meg lehet őrülni. Tehát, hogyha valaki hit nélkül átél egy ilyesmit, akkor a megőrülést úgy értem, hogy depressziós lesz, elfordul, ha keserű lesz, gyűlölködő lesz, stb. És tudtuk, hogy mi nem leszünk ilyenek, ha így alakul. Szerencsére nem így alakult. És ez tényleg így, hogy a Nóri mondja, hogy én is személy szerint onnantól érzem azt, hogy minket már nem lehet elválasztani. És ez volt mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel, 18 évvel ezelőtt.
Na miért is addig?
Hát addig szerettük egymást. Én szerettem, hogy milyen szép csinos feleségem van. Csak ugye pontosan ezért kell a hit, mert a csinosság, az a fajta szépség, amit egy fiatal ember lát a feleségében, azért az egy idő után elmúlik. És így, hát ilyen 50 éves koromra értettem meg talán, vagy kezdem megérteni azt, hogy valóban valóban, hogy ha az Isten nem nincs jelen a házasságban, akkor az a házasság megkopik. Ugye mi nem csak arra szövetkeztünk, hogy ebben a világban jól éljünk, legyenek gyerekeink, hanem arra is szövetkeztünk, hogy közösen eljussunk Istenhez. Ha úgy tetszik, egymást elvezessük Istenhez. Az ember úgymond őrült szerelmes, és aztán az szépen úgy megkopik, és hát jobb esetben átmegy egy ilyen szeretetféle valamibe, és akkor békésen egymás mellett élnek, és esetleg akkor jönnek rá, hogy ki volt a másik, amikor eltemetés utána. Mi szeretnénk ezt megélni. Nem akkor szeretnénk rájönni arra, hogy ki volt a másik, amikor eltemettük, hanem még a mostani életben. És ez csak úgy lehetséges, hogy együtt megyünk Isten felé, és éppen ezért azt gondolom, hogy tényleg sokkal jobban szeretjük egymást, mint 25 évvel ezelőtt, amikor őrülten szerelmesek voltunk. Most nem vagyunk őrülten szerelmesek, de sokkal jobban szeretjük egymást.
És mi van azokkal, akik már hitben indulnak neki a házasságnak, és mégsem sikerül?
Azokkal az van, hogy nem volt szeretet. Szeretet soha nem hal meg. Ha meghal, akkor nem volt. Tetszettek egymásnak, valamiféle érzelmeket éreztek egymás iránt, de nem volt az a szeretet, ami Istenből táplálkozik. Az emberi szeretet az mindenhol kevés, az elmúlik, és éppen ezért nem szeretet igazából. Lóri 25 évvel ezelőtt egy 80 kilós fiatalemberhez ment hozzá, most pedig egy 120 kilós férje van. Most ezt a változást úgy megélni, hogy még jobban szeressem a 120 kilóst, mint a 80 kilóst, ehhez kell valamilyen tartalék, ahova lehet nyúlni. A jobb eset az, hogy elfogadják egymást a házaspárok azzal, hogy hát már nem olyan, mint volt régen, de itt nem erről van szó, hogy most ezt elfogadom, hanem arról van szó, hogy a szeretetem a másik irán naponta növekszik. Ez nem működik Isten nélkül, egészen biztos.
És viszont meg is tenne bármiféle jellegű változást tolerálható?
A tolerálás nem jó szó, mert amikor azt mondom, hogy tolerálom, akkor azt jelenti, hogy nem tetszik a dolog, de hát kénytelen vagyok elfogadni. Mi pedig úgy próbálunk élni, hogy nem azt mondom, hogy nem tetszik, de elfogadom, hanem tetszik. Hát mint ahogy egy szülő is, hogy a gyerekét mindig szépnek látja, ezt a fajta érzést kell a házaspároknál is megtartani.
Illetve a tolerancia az nem ebben nyilvánul meg, csak hogy elfogadom. Tehát van, ami nem tetszik, és azt meg kifejezésre juttatom, és ez az állandó alakítása végül is az embernek, az a másiknak, a szeretettel, tehát semmiképpen nem erőszakkal, semmiképpen nem fölénnyel, hanem azzal, hogy megértetni vele bizonyos dolgokat, és megpróbálni mindig fejlődni egy kapcsolatban. Egyébként ez nem egy konfliktus nélkül, tehát én azt gondolom, hogy a hívő emberek házassága sem konfliktusmentes, de az, hogy egy kommunikáció állandóan fönn maradjon, az, hogy a törekvés, a jobbításra, a fejlődésre az mindig benne legyen, és nem az, hogy egy idő után az ember azt mondja, hogy passz, kész, akkor én már nem akarok semmit, hanem akkor tovább állok, és egy újat próbálok. Ez nálunk nincs, ez föl sem merül. Tehát mindig az merül föl, hogyha valami probléma van, akkor azon úgy tudjunk túljutni, hogy gyakorlatilag ezzel a kapcsolatunkat is továbbfejlesztettük, egy magasabb szintre emeltük, hogy ezen is túlléptünk már. De ez mindig kell egy állandó kommunikáció.
Mi van akkor, hogyha nem működik ez a kommunikáció? Tehát, hogy a másik visszavonul, akkor mit lehet csinálni?
Tehát én azt gondolom, hogy ehhez szükséges az, hogy ismerje az ember a másikat, annak a személyiségét. Tehát nálunk ez úgy működik, hogy akkor az ember egy kicsit kivár, és próbálja megtalálni azt a bizonyos helyzetet, aztán azt az megfelelő időt, amikor meg lehet beszélni ezt a szituációt. Mindig ugye az idő meghozza, hát ugye amikor benne van az ember a konfliktusba, akkor először is nagyon másképp látja a helyzetet. Uralja az érzelmei, az indulatai, tehát nem is elvárható, azt gondolom, hogy egy konfliktusban az ember tiszt állása, a saját maga pozícióját főleg, de a másikét se feltétlen. Ilyenkor sosem az alapvető szeretet kérdőjeleződik meg, hanem egy adott helyzetben nem értünk egyet, másképp gondolkodunk. Akkor az ember mindenki próbálja magába tisztázni, hogy most akkor én ezt miért gondolom így, ő miért gondolja úgy, most hogy lehetne ezt valami közös pontra hozni, és aztán adódnak olyan helyzetek, hogy kis idővel ezt le lehet tisztázni, és azt gondolom, hogy kell is. Tehát egy konfliktusra sose lehet úgy átlépni, hogy azt nem beszéltük meg, és nem tisztáztuk, mert az előbb-utóbb újra megismétli magát, és akkor meg még rosszabbul éli meg az ember, mert azt érzi, hogy ez már ugye volt, ez már nem először történt meg, és hogy ez még egyszer megtörténhetett.
És eddig minden konfliktust előbb vagy utóbb megbeszéltek?
Igen. Hát utóbb persze. Ha az ember elkezd olvadni egy szituációból, és akkor beleütközik, hogy a másik épp durcáskodik, akkor ez egy lefelé menő dolog, akkor egymást erősítjük és levisszük. De hogyha a másik tényleg úgy viselkedik, mint hogy az Isten, hogy te most lehet, hogy durcás vagy, de én akkor is szeretlek téged, és te amint az első jelet mutatott, tapasztalod, hogy én itt vagyok, stb., akkor így ki lehet jönni ebből könnyedén. Tehát ez fontos, hogy ha az egyik valamilyen módon belekerül egy ilyen lefelé menő dologban, akkor ott kell, és valóban nem kell ráakaszkodni, nem kell okítani, csak az kell, hogy érezze, hogy én itt vagyok melletted akkor is. És holnap is itt leszek, és akkor is szeretlek, ha te itt durcáskodsz össze-vissza. Én vagyok a durcáskodó, Nóri pedig az Isten, aki kirángat ebből.
Ez igen.
Én vagyok az, aki nem bírja ezt a feszültséget, és előbb-utóbb minden addig ügyeskedik, ameddig ezt valahogy feloldjuk.
Én sem így éltem 25 évvel ezelőtt. Tehát nekem is inkább csak ilyen érzéseim voltak. Az, hogy mi hívőké váltunk, ma már mondhatom azt, hogy hívőké váltunk, az közösen történt.
És sosem volt olyan, hogy nem mindig sikerült ezen olyan flottul túllépni, mert azért annyira emberi, amikor az ember ugye ezt...
De nagyon gyakran, tehát azt kaptuk elvként. Ne feküdjünk le úgy, hogy nem békülünk ki. Most mi ezt nem tudtuk megvalósítani, főleg miattam. Tehát én nehezebben lépek ki egy szituációból. Pontosabban olyankor is, amikor már azt gondolom, hogy már régen megbocsátottam, de még hangulatilag nem tudtam túlépni rajta. Aki ezt meg tudja valósítani őszinte lélekkel, hogy valóban minden este úgy feküdjön le, bármi is történt aznap, hogy mi házastársak vagyunk és egymáséi vagyunk, én azt gondolom, az egy nagyon nagy dolog. Nekünk azért ez még nem sikerült.
És akkor ilyenkor, amikor mégis sokáig így elszöszmötül az ember a hangulati kis ingadozásaival, akkor aztán hogy próbál ebből kilépni?
Hát úgy, hogy a Nóri mondja, hogy ne hülyéskedjek, és akkor abba hagyom a hülyéskedést. A házasságban is, meg másban is, tehát az az alapszabály, hogy először meg kell fogalmazni bizonyos kötelességeket, amit az ember lehet, hogy először külsőként él meg, de meg fog érlelődni benne az, hogy ezt meglátja ennek majd az értelmét. A házastársi hűségnek az egyik alapszintje, hogy azért vagyok hű, mert ezt megfogadtam az Isten és az ember előtt, ugye, amikor a házasságot kötöttünk. Aztán, ahogy az ember halad előre, ugye a kísértések is már egyre ritkábbak, ugye az életében, hogy halad, akkor megért, hogy ez micsoda pozitív dolog. Tehát mennyivel rossz lett volna, hogyha kalandozunk jobbra-balra és konfliktusok, stb. Tehát az, hogy mi hűségesek voltunk 25 éven át, ennek óriási gyümölcse van. És most látom 25 év után, hogy ez piszok jól ki van találva így. Tehát most azt gondolom, hogy abba próbál a nem hívő világ minket beleszorítani, hogy hát igen, ezek ilyen szép lelkek, akik ilyen morálisak, hogy vannak elveik, és akkor az szerint élnek. De nekünk nem elveink vannak, hanem az Istent kell választani, és abból következik utána minden.
Foglalkozás szerint közgazdász voltam valamikor, de hát a második gyerek óta gyakorlatilag családanya vagyok. A családdal foglalkozom, és a gyerekek nevelésével, illetve annak a háttérnek a megteremtésével, ami kellett ahhoz, hogy a férjem azért nyugodtan el tudja végezni a munkáját. Két nagyfiunk az egyetemista, a kislányunk az most fog érettségizni, és gyógypedagógus szeretne lenni, és a kisfiunk az általános iskolás.
Soha nem volt tényleg olyan a 26 év alatt, hogy megbicsaklott volna ez a egymásra való odafigyelés?
Olyan soha nem volt, hogy azt gondoltuk volna, hogy ennek a kapcsolatnak véget kell vetni. Számtalanszor előfordult, hogy a kislányunk, ha hallotta arról, hogy valakik elváltak mondjuk a baráti körben, akkor mindig odabújt, hogy ugye ti nem váltok el. És tudtuk mondani őszintén, hogy nem, hát ez föl sem merülhet, természetes. De rengeteg konfliktussal volt terhelt, az természetes. Egyébként a baráti körünkben van sok példa arra is, hogy elváltak, de szerencsére van sok példa arra, hogy együtt élnek. Békességben, boldogságban élnek együtt, és nem hívő emberek, tehát nyilván valamilyen szinten enélkül is működik a dolog. Minket ez táplál, az Isten hit.
Szóval akkor 26 év után is van még boldog házasság.
Hát 40 az a 26, de van igen.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Nemrég egy családos táborban voltunk, számos nagyon jó beszélgetésben vehettünk részt. Az ember lelke kicsit felüdül, amikor kiderül, másokat is hasonló gondok, érzések töltenek el, mint bennünket. Egy ilyen beszélgetésbe szeretném most bevonni a kedves hallgatókat. A Kóra házaspár Tamara és Károly mesélnek életükről.
Amikor gimnáziumba jártam, akkor történt velem az, hogy tehát úgy éreztem, hogy Isten azt mondja nekem, hogy én mindig veled leszek, és nem hagylak el soha. És ez engem annyira meghatott, akkor nagyon sokat sírtam, úgy minden máshogy lett utána.
Úgy egyszer csak volt, tehát így igen, feküdtél az ágyon, vagy?
Azt hiszem úgy volt, hogy igen, az ágyon feküdtem este, és akkor imádkoztam, és akkor történt ez. Aztán úgy később így gondoltam, hogy ez mennyire egyezik azzal, ami mondjuk így a Bibliában van, és rájöttem, hogy ez teljesen az, mert hiszen benne van a Máté evangéliumban, hogy én veletek leszek minden nap a világ végéig.
Ez így élt benne?
Igen, élt bennem egy darabig. Aztán nekem is volt egy olyan időszak az életemben, amikor így Istentől egy kicsit elfordultam, mint a mai modern élet. Úgy gondoltam, hogy így nagyon szerettem egy fiút, és hogy akkor, hogy vele együtt élnék. Úgy gondoltam, hogy az úgy tisztességes, ha azt mondom Istennek, hogy én nem tudom megtartani, amit te vársz tőlem, akkor inkább váljanak el az útjaink. És az volt a nagyon megdöbbentő, hogy akkor megint úgy éreztem, hogy Isten szólt hozzám, és azt mondta, hogy én akkor sem hagylak el, mert hiszen megígértem, hogy mindig veled maradok. Ez megint egy olyan nagy dolog volt. A hiába teszek akármit, ő mindig velem marad, mert ezt ígérte meg. És ez annyira jó volt, hogy nem az számít, hogy én mit teszek, hanem hogy ő hűséges, és mindig hűséges is maradt. Ő volt az a fiú. Tehát ő nem volt hívő. Volt egy évfolyamtársam, aki járt egy közösségbe, és elhívott oda engem. Akkor még nem is a vőlegényem volt, aki most a férjem, hanem csak a barátom. Eljött velem, mert kíváncsi volt, hogy mi, és félt, hogy esetleg valami szörnyű helyre járok, és esetleg akkor lebeszéljen, hogy én is oda járok, de egyre inkább megtetszett neki ez a hely. Megpróbáltam itt mondanak, hogy olvassa a Bibliát.
Neked milyen érzés volt, tehát mennyire kellett ezt erőltetni, vagy magától jött ez?
Hát én nem erőltettem, tehát kezdetektől fogva én nem voltam annak híve, hogy így erőltessek valamit. Azt szerintem örült is neki, hogy nem próbáltam erőszakoskodni vele. Azt szerintem csak rosszabb lett volna. És az az érdekes, hogy végül tényleg megtért, és nem csak úgy, hogy na, hogy azért, hogy az én kedvemért megtér, hogy eljátsza ezt a megtérősdit, hanem valóban megérintette Isten.
Miért voltam ateista? Nem sok mindent kaptam, ami segített volna korábban Isten felé. Szüleim részéről a vallásos neveltetésem a keresztelésembe kimerült. Nagymamám volt, aki próbált valamennyit, de ez hamar lepergett rólam. Egyetemen volt egy érdekes előadás sorozat, egy művészet történész tartott előadás sorozatot, főleg ószövetségi történetekkel kapcsolatos művészettörténeti kérdések jöttek elő Józseffel kezdődően. És akkor az egyik szobatársam egy Bibliát is odaadott. Ezt a Bibliát két év múlva visszakérte, de hát túl sokat nem olvastam belőle, mert elolvastam a történetet, de lélek nélkül ez nem működik. Ez egy történet volt.
Az, hogy ateista, ez mit jelentett a számodra akkor?
Ateista ellenállást nem, tehát elfogadtam, valaki vallásos, sőt, még azt is elmondhatom, hogy valamennyire még sajnáltam is őket, hogy normális embernek látszanak, mégis templomba mennek, és nem értette, mi az, ami jó időben őket bevonza a templomba, ahol ott ide-oda-oda lehetne menni. Nem értettem őket. Karácsonykor volt, hogy ott volt nálam, hozott gyertyát, meggyújtottunk, elolvasott valamit a Bibliából, de...
Ezt elviselted?
Elviseltem. Ez nem keltett bennem ellenállást, de pozitív hatása sem igazán volt. Tehát inkább ilyen közönyös, semleges voltam ez irányban.
És akkor jött a barlangászás?
Okay. Hát a barlangászás és a hitélet az nagyon össze nem egyeztethető volt. Legfeljebb a mihez kapcsolat, hogy volt egy sziklumászóból esettem, 12 méter magasról estem le, talán többen mondták, hogy Isten gondoskodott rólam. Én annyival zártam le a dolgot, hogy jó erős a csontozatom, ennyi. Aztán Tamarával találkoztam, és egyszer mondta, hogy barátnője elhívta egy közösségbe. Az első gondolat, ami eszembe jutott, szekta. Mondtam, hogy nem. De hát mégis nem. És akkor abban maradtunk, hogy jó, egyszer elmegyek, megnézem, aztán meglátom, hogy egyáltalán engedem oda többet. 11 néhányan gyűltünk össze, filmvetítés volt, és utána egy kis áhítat. És láttam azt az embert beszélni Jézusról. Szeretet volt benne. De valami olyan, amit nem tudtam be is katujázni. És tudtam, hogy ebbe az emberbe van valami, amiben nem nincs meg. Adott egy könyvet, Kereszt az aszfalt dzsungelben, a címe, döntenem kellett. Aki írta ezt a könyvet, a pap, az vagy hazudik, vagy pedig van Isten. Olyan dolgokat írt. És ekkor most megbotránkoztató dolog, esélyt akartam adni Istennek az én életembe. Próbára tettem, kértem tőle valamit, egy olyat, amit csak én tudtam, És ezért megpróbáltam a magam gyenge hitemmel, vagy inkább érdeklődésemmel imádkozni, hogy az a valami megtörténjen. Ennek az esély tulajdonképpen nulla volt, tehát egy esélytelen dolgot kértem, senki más nem tudott róla, nehogy véletlen valahogy ez irányba bárki hátul is mozgolódjon.
Csak hát egy ilyen istenpróba, vagy nem tudom.
Ez egy istenpróba volt. Imádkozgattam, olvasgattam a Bibliát. Ez tartott körülbelül egy évig. Reggelente a metron is próbáltam úgy imádkozni, hát ahogy sikerült. És egyik reggel, ahogy ülök metron, hát a szokásos kép mindenki. Vagy olvas, vagy maga elé néz lehajtott fejjel. Ott ülök lehajtott fejjel én is, de hát én éppen imádkoztam, és egyszer csak tisztán értető hang megszólalt mellettem, hogy bűnös vagy. Ez mellbeütött. Én magamat nem tartottam bűnösnek, másokhoz képest. Mert láttam a környezetemben élő embereket, és azt mondtam, hogy ezek után rólam senki nem mondja, hogy bűnös. Körbenéztem, sehol senki, aki ezt mondhatta volna. Zavartam, visszahajoltam, próbáltam tovább imádkozni, és ismét megszólalt tisztán, jól hallható hangon. Kivert a veríték. Tudtam, hogy most már tovább nem szórakozhatok Istennel itt. Nem is az volt, hogy döntenem kellett, ez már maga döntés volt. Volt egy istentisztelet, és az istentisztelet döbbentő volt, rólam szólt. Hihetetlen élmény ez a dolog, mert próbáltam, hogy egy-két hétig még itt tartogatni a dolgot, de ez az istentisztelet után én magam mentem oda is. Úgyhogy így indult el az én hitéletem.
És aztán mi történt?
Felegekbe repkedtem, imádkoztunk, erősítést kaptunk. 8 év után át személyi problémák miatt hagytuk el a közösséget. És akkor Tamara elkezdett egy közeli református közösségbe járni, ahonnan nem volt olyan egyszerű kimenni, mert a lelkész úr ott állt az ajtónál, és kifelé mindenkivel kezet fogott, és akkor rögtön meg is kérdezte Tamarát, hogy mint és kicsoda ő.
Ő azt mondta, hogy mindenki előtt nyitva áll az ajtó, mert azt megkérdezte, hogy református vagyok, és akkor mondtam, hogy nem. De ez nagyon jó volt, hogy ezt mondta, hogy mindenki előtt nyitva áll az ajtó. Így kezdtünk oda járni abba a közösségbe, és így maradtunk ott. Tehát ez egy nagyon befogadó gyülekezet, ez a Rózsatér, és oda jártunk, oda járunk most is.
És a gyerekek születései?
Nálunk elváltak a szüleim, a nagyszüleim is, szóval ilyen zűrös volt a család, és igazából eleve fértem a férjhez menni a teltől, de attól, hogy meg gyerekem legyen, szóval attól még inkább nem szerettem volna, hogy elváljak, és akkor úgy kelljen nevelni a gyerekeket. Aztán valahogy szerintem Isten változtatott meg ebben, hogy egyszer csak úgy éreztem, hogy jó lenne mégis, hogyha lenne egy gyerek, és akkor a Kamilla azt úgy mindig úgy tudtam fogadni, hogy jó, hogy most van. Tehát nem volt se egy görcs, hogy jaj, most legyen egy gyerekem, mert én egy olyan nem kíván gyerek voltam, hogy csak úgy lettem, mikor együtt voltak a szüleim. Mindig benne volt, hogy ha most lesz, akkor annak örülni fogunk. Így, hogy 4 gyerekünk van, ez így nagyon csodálatos. Hát sajnos egy meghalt. Vele meg úgy vagyok, hogy végül is ő meg lehet, hogy egy ilyen angyal a mennyben. Szóval meg nekünk akkor ez egy próbatétel volt, de azáltal is közelebb kerültünk Istenhez. Ez nem úgy volt, hogy jó, most túl vagyok rajta, és akkor fúj. Valahogy éreztük, hogy Isten mellettünk van.
Amikor Tomi felhívott engem a munkahelyen, hogy mi van a babával, akkor ott összeomlottam. Akkor a főnököm volt az, aki behívott a szobájába, hogy mégse kint a többiek előtt történjen, és beszélgettünk, és azt mondta, hogy most azonnal menjek haza. Nagyon kemény munka volt, nagyon kemény időszak volt, és amikor a szülés volt, mert ezt meg kellett szülni ezt a babát, akkor is ott tudtam lenni Tomi mellett. Tudtam őt erősíteni. Bár magam is erősítésre szorultam volna, de mégis tudtam őt erősíteni. És amit nagyon megtanultam ebbe az időszakban, az ilyen egy mondatban tudom összefoglalni, hogy tanuljam meg elengedni azt, amiről azt gondolom, hogy az enyém.
Ez így durzsolt, gondolom, mindig benned, nem?
Így van. Ez mai napig bennem van ez a mondat, hogy egyrészt nagyon sok mindenről gondolom, hogy az enyém. Nagyon-nagyon sok mindenről gondolom, hogy az enyém. És a másik pedig az, hogy még azokat is nagyon nehéz elengedni, ami tényleg az enyém. és könnyebbnek látszik elengedni azt, amiről csak gondolom. De ez itt most nagyon nehéz volt. Megviselt mind a kettőnket, és gyermekeinket is. Láttam Sára rajzát, amikor óvodában rajzolt. Nagyon különleges rajz, ami akkor készült.
Igazából én addig annyira természetesnek vettem, hogy mindig egészségesek a gyerekek, mert háromnál semmi gond nem volt, és akkor egy kicsit pofon volt ez.
Mennyi idő volt, mint mennyi voltatok?
Azért egy fél év kellett, amíg ez így lezajlott. És utána már nem sokkal végül is, akkor már vállalkozhattunk is arra, hogy legyen a negyedik gyerkőc. Tehát így az jó is volt, és akkor az meg olyan új reménység az embernek, egy új gyerek. Nekünk az is jó volt, hogy volt három egészséges, úgyhogy én is a kórházba így kiraktam a három gyerekem fényképét, és akkor azt nézegettem, hogy egy kicsit így magamat is úgy, ez milyen nagy dolog. Akkor felbecsültem már jobban az értékét, mert addig talán úgy természetesnek vettem azt, amit nem kellett volna.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.